Oroszország, Kos Agacs. Helyi idő szerint 19 óra 55 perc. Mintha egy 100 méteres, kővédermett, óriás krokodil lábúja közé bújtak volna el, annak fedezékébe. Andrét legalábbis erre emlékeztette a salakos, kopár kőhullám, ahogy csillagszerűen szétfutott és lefelé görbült a domboldalon. Egy hatalmas krokodil lábra. Még a hegyes körmeit is látni vélte. Az egyik ilyen lábúj mögé rejtőztek el, előttük egy méteres védőfalként, amolyan természetes fedezékként ívesen hajlott a fakópiros kődomborulat. A felszerelésüket emögé rejtették. A terepjáró UAZ kis buszt lent hagyták a völgyben egy kiugró szikla takarásában. A repülőtér felől nem lehetett látni. André épp letette a Northrop Grumman műholdas telefont, befejezte a hívást, úgyhogy innentől kezdve már Gorzsekin kezében voltak. Ha a vezérezredes nem rendeli vissza a MiG-29-eseket, az amerikaiak akkor is megpróbálják majd végrehajtani a tervüket, de úgy nem lesz sok esélyük. Akkor jönnek ők. Vagy akkor, ha visszahívják ugyanaz orosz vadászgépeket, de mégsem sikerül az akció. André kézbe vette az Eglin jeladót, és innen az Altai-hegység lábától megint rákapcsolódott az 550 kilométer magasan keringő amerikai műholdra. Beszéltem Gorzsekinnel, csendben maradt, nem mondott semmit, írta Bernard Emilyének a kettőjük számára fenntartott zárt kommunikációs szövegkeretbe a képernyő jobb alsó sarkába. Amint leütötte az utolsó betűt, a szöveg azonnal eltűnt a chatboxból. A műhold vette az üzenetet, erről a készülékről rögtön törölte, és a mexikói öböl felé továbbította. Két másodperc múlva az ottani radarállomáson tért vissza a földre. Az üzenet onnan titkosítva az amerikaiak nevadai katonai információs bunkerbázisa felé tartott, majd tovább az óceán mélyére, egy védett katonai adatkábelbe, ami körbefutotta a földet. Az évekkel ezelőtt lefektetett, és az útvonalán tenger alatti járókkal biztosított 2,5 centi átmérőjű kábel az Atlanti óceánt átszelve Bordeaux közelében érte el Franciaországot, és Le Porge-nál emelkedett ki a vízből. André szöveges üzenete onnan egyből újra a világűr felé vette az irányt, fel a francia hadsereg Preides műholdjára, ahonnan végül Bernard Emilyé kezébe landolt, az ő Eglin jeladóján. Lehallgathatatlan, elfoghatatlan, soha vissza nem kereshető üzenetváltás volt, nyomtalan. Amint a DGS-e igazgatója elolvasta a szöveget, az ő jeladójáról is törlődött az üzenet, mert az eszköz még Bernard Emilyé keret nélküli szemüvege mögött is érzékelte a szemmozgást. Rögtön azután, hogy a 66 éves kémfőnök tekintete elsiklott a képernyőről, el is tűnt a szöveg. Kos Agacsban, a krokodil lábújától 2,5 kilométerre lent, a repülőtér fatákolmány épülete mellett 6 koronfekete kisbusz várta Vlagyimir Putyin érkezését. Ekkora távolságból nem lehetett megállapítani, hogy a kínai gyártmányú danzák páncélozottak-e, minden esetre állig felfegyverzett katonák szálltak ki belőlük, mindegyikből 2. Nem muskétások voltak, nem Moszkvából előre ideküldött testőrök, mert erre most nem volt idő, hanem onaz desszantosok, a Nemzeti Gárda tagjai a novoszibirszki támaszpontról. A vállukon jól látszott az ottani különleges alakulat jele. Novoszibirszk. Az innen 900 kilométer. Hogy kerültek ilyen gyorsan ide? Amikor 15 perccel ezelőtt megérkeztek a kisbuszokkal, André és az ukrán légiósok a távcsöveik után nyúltak, és alaposan megvizsgálták a desszantosokat. Mindegyiken sötétbarna sisak, fekete arc, maszk, a mellkasukon és a hátukon golyóálló mellény adóvevők, tölténytárak, fűrészkések, meghosszabbított csövű, Abakán gépuskák. Pár percig figyelték őket, a testtartásukat, a mozgásukat, a 40 lőszeres tárakat az övükben, aztán leengedték a távcsöveket és egymásra néztek. Nem lesz egyszerű. Ez volt André és az ukránok arcára írva. Erre nem számítottak. Arra igen, hogy Putyin gépével a saját testőrsége is megérkezik, de ezekre a desszantosokra nem gondoltak. Arra készültek, hogy a nyílt terepen jól látják majd a célpontokat, hiszen Putyin és a kísérete feléjük fog közeledni, mert a bunkerba errefelé vezet az út lent a völgyben alattuk. Azt gondolták, hogy akárki is érkezik az elnök fogadására, bármilyen autóba is ül Putyin, tisztán és időben látják majd, hogy pontosan melyik beszáll be, sőt azt is, hogy melyik oldalon, melyik ülésen utazik. Amikor feljöttek ide, az utolsó másfél kilométeren mindent alaposan lemértek, felírtak és rögzítettek. A szelet, a hőmérsékleti értékeket, a magassági pontokat, a pára tartalmat, mindent, ami befolyásolhatta a lövéseik röppályáját. A vörös közetre stabil pontokon kétlábas, alacsony támasztékokra helyezték a Macmillan TAC 50-eseket, a világ legtávolabb hordó távcsöves puskáit. 7700 méterre lehetett velük lőni. Ebből 2500 méterig biztosan halálos erejű a lövés. Innen magasabbról az esés erejével megnövelve 3500 méterig. André ezért jött feljebb. A kifutó pálya szintjéhez viszonyítva 110 méter magasan feküdtek a vörös kőszikla fedezékében. André most már folyamatosan az Eglin jeladót figyelte. Fél perce látta meg rajta először Putyin gépét, közeledett. Még mindig kísérték, amíg 29-esek, ott repültek mellette. Ezek szerint Oleg Gorzsekin mégsem hívta vissza őket. Eddig legalábbis nem. Most már 6 perc telt el azóta, hogy beszélt vele. Putyin gépe rendületlenül közeledett, jött és jött, már csak 70 kilométerre volt innen, vagyis 10 perc és landolni fog. Szaladt az idő. Szét kellene lőni a minibuszokat. Meg kellene támadni őket váratlanul még most, amikor nem számítanak rájuk. Putyin érkezése előtt annyi desszantost kellene kiiktatni, amennyi csak lehet. Ez járt André fejében ilyen végletes, hazárdőr megoldás. De egyetlen pillanat múlva már meg is gondolta magát, rögtön belátta, hogy kapkod, hogy ennek semmi értelme, hiszen az Iljuzsin Il-96-os érzékelve a reptéri lövöldözést azonnal át startolna, és a landolás utolsó pillanataiban újra magasba emelkedne. De akkor is csinálni kellene valamit. Putyin testőreivel kiegészülve nagyon sokan lesznek ellenük. Rohant az idő. André nem látta a megoldást. Nincs ez rendben. Sehogy se jó. Ide-oda cikáztak a gondolatai. Nem tudta, hogy mit tegyen. Stanislav, figyelj! Súgta oda végül a mellette fekvő csecskónak, pedig hangosan is beszélhetett volna hozzá, nem hallotta őket itt senki. De a gondolatai már előre szaladtak, aggasztani kezdte, hogy kizökkent a megfelelő ritmusból. Érezte. Most már ezt is érezte. És ez baj. Nagy baj. Az élete múlhat rajta. Megtanulta rég. Ilyenkor lebegni kellene, nem pedig görcsölni, nem befeszülni, hanem könnyednek lenni, érezni a teret, ráhangolódni a feladatra, a pillanatra, a belső energiáira, mert különben hibázni fog. Próbálta megnyugtatni magát, de akkor is, és mégis, tennie kellene valamit. Hozd az Akeront, Stefan, te is, fordult a másik oldalán fekvő Kirilenkóhoz. Vegyétek célba a kocsikat. A két ukrán zavartan kapta fel a fejét, mert a puska távcsöveikkel mind a ketten az irányító torony előtti szabad teret pásztázták. Ebben voltak elmerülve. Magukban arra készültek, hogy André valószínűleg ott akar majd Putyinra lőni, még a nyílt terepen. Nem fogják megvárni, amíg az orosz elnök beül valamelyik kis buszba, mert a páncélozottak és az üvegük golyóálló, akkor ilyen messziről a Macmillan azt már nem viszi át. Úgyhogy barátkoztak a távolsággal. A 2,5 kilométerrel. Nagyon sok. Persze az is igaz, hogy négyen fognak egyszerre lőni ugyanarra az egy célpontra, egymás után sokat, gyorsan, de akkor is. Nagyon messze van. Ebből a gondolatból, az elcsituló szívritmusok nyugalmából, a tudatosan lelassított pulzusokból, a lövésre fókuszáló meditáló felkészültségükből riasztotta fel őket André mondata. Még ha csendben súgott feléjük, akkor is. Akeron. Ránéztek erre a legendára, az összeráncolt homlokára, ahogy mereven nézi az Eglin jeladót, próbálja a szálakat kibogozni, de valami akkor sincs rendben, valami nem úgy történik, ahogy kellene. Ez látszott André Kálvi arcán. André újra rájuk pillantott, előbb Csecskóra, aztán Kirilenkóra. Látszott a tekintetén, hogy nem tudja megmondani nekik, mi fog történni, és igen, érti, felfogta, hogy már máshol jártak, és most olyan lelki állapotban vannak, mint a 100 méteres síkfutók az olimpiai döntőben, akiket a 10 másodperces mindent eldöntő koncentráció kisülés előtt zavarnak meg, pedig egész életükben arra készültek. Arra a 10 másodpercre. André tekintetében ott kószált a rokonszenv, mert neki is volt már ilyen pillanata. Úgyhogy tudta, az ukránoknak olyan ez a következő pár perc, Putyin landolása, a lövések, amiket leadhatnak majd rá, a népük tömeggyilkos, utált ellenségére, mint a 100 méteres döntő az olimpián, vagy a 11-es rúgás a foci VB fináléjában. Ha hibáznak, ha kihagyják, soha, de soha az életükben nem bocsátják meg maguknak. És akkor most mégis az Akeron. De hát ha az, akkor az. A két ukrán nem kérdezett vissza, szótlanul tolták félre a mesterlövész puskáikat, engedelmeskedtek a parancsnak, lehajoltak az Akeron páncéltörő rakétákért. A francia hadsereg saját fejlesztésű válról vagy háromlábú támasztékról indítható harckocsikat is szétlőni képes csőfegyvereiért. 4 kilométeres ható távolság, infravörös, önálló célra vezetés. Csak egyszer kell a célkeresztben meglátni, amit szét akarnak lőni vele, aztán ráblokkolni az infravörös célra vezetőt, és már lehet is lőni vele, nem téveszt célt. A röppáját maga választja ki, alapvetően mindig felfelé indul el magasra, és aztán hirtelen fentről zuhan lefelé, a tankok tetőpáncélzatát találja el. 2 ilyen fegyverük volt, 20 másodpercenként lehetett őket elsütni, vagyis 1 perc alatt szét tudnák lőni mind a 6 fekete kisbuszt. Csecsko és Kirilenko kinyitotta a 15 kilós fegyver célzó egységének lábait, és ráillesztették a rakéta kilövő csövet, amit korábban már megtöltöttek. Aztán maguk mellé húztak még 4-4 páncéltörő lövedéket, és Andréra néztek, várták a parancsot. De a magyar, mert hát tudták, hogy André Calvi Magyarországon született, most hirtelen felemelte a bal kezét, a mutató ujját. Várjanak, egy pillanat, történt valami, ezt üzente a mozdulat. Megint az Eglin jeladót nézte, a jobb kezével kifelé zoomolt, változtatta a perspektívát. Hát mégis. Gorzsekin. Végül mégiscsak visszarendelte a MiG-29-eseket. Putyin gépe egyedül maradt, magára hagyták. Suttogta maga elé, nem is az ukránoknak, hanem csak magának, a csodálkozás hitetlenkedésével. Nem megkönnyebbült, hanem inkább csodálkozott. Valójában kevés esélyt látott rá, hogy ez megtörténik. Gorzsekin átfordítását érezte az egész terv leggyengébb láncszemének. Hogy Quintusszá lesz hirtelen. De az atombomba valószínűleg segített. És már hallották is. Katonák voltak mind, tehát felismerték. A hátuk mögül jött a hang, egyre erősebb lett, aztán széttépte a fejük felett az eget. Mongóliából zúdult Putyin felé a halál, nyíl egyenesen szembe vele. 2 rakéta egymás mellett, hófehér csíkot húzva a kristálytiszta felhőtlen égbolton. Frontálisan robogtak bele a térbe arrafelé, ahol az orosz elnök gépe közeledett. A rakéták recsegve szakították át a hangsebességet, megremegett alattuk a föld, a sivár, üres kőhegyek rázták André és az ukránok belső szerveit. Aztán 3,5-szeres Mach-kal 4300 km/h sebességgel beledurrantak a halványkék ürességbe, a szibériai kristálytiszta levegő molekuláiba, és hörgő torokkal, vadállatok módjára üvöltve hasítottak az Iljuzsin felé.